Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Hozz egy verset, Rimportré magazin, Rutai Gábor, költőmata vagyok. Ma is ugyanúgy, ahogy eddig, egy vendég érkezik, és egy számára fontos verset hoz, amiről majd a műsor egy adott pillanatában fogunk beszélgetni, de van olyan is, hogy teljesen másról beszélgetünk. De hát ez majd kiderül, hogy ez hogy alakul a mai nap, amikor is a vendégem Csárna Szabó András, szia!
Hello!
Író, újságíró, metál és pacal szakértő, és hát várostudor.
Hát újságíró kevésbé talán. Tehát, hogy írok újságba, de ez talán újságíró nem vagyok.
Jó, de az összes többi az...
Az vagyok.
Az
igen,
vagy.
Igen. De hát alapvetően szerintem azért író vagyok, akinek vannak mániái, mint minden írónak.
Aha. De az tök jó egyébként, hogy kilátszik akár a kiadott könyveiden is, hogy milyen mániáid vannak, és arról...
Hát igen, mert próbálom ezeket a mániákat beemelni, ugye nyilván ezek a mániák, ezek irodalmon kívüli mániák.
Igen.
Akár a metálról, akár a gasztronómiáról van szó, de hát ezeket azért próbálom beemelni a kultúrába. Ugye a gasztronómiánál ez nagyon fontos, mert azért még a zenénél tudják az emberek, hogy az a kultúra része, a civilizációnk része, még ha metál is, de a gasztronómiánál valahogy azt elfelejtettük, hogy a franciáknál, spanyoloknál, olaszoknál ez tök világos, hogy a gasztronómia az a kultúra része, nálunk sajnos ez nem, soha nem is volt világos.
Aha. De neked van azért egy olyan oldalad is, ami szeret a történelemben vájkálni, kutakodni, te nagyon szeretsz kutatni, akár hogyha regényeidről van szó. Azt jól gondolom, hogy a gasztronómia is egy ilyen kutatandó, izgalmas terület neked.
Hát figyelj, egy történelmi regénynél, még hogyha az mondjuk egy remake, vagy egy paródia is, mint ami nekem a Sömmi volt.
Igen.
Vagy legutóbb az Erkó, az Attila törpéje, akkor nyilván kutatni kell ahhoz, hogy ezt meg tud írni, még hogyha nem is követed azt a dolgot, amit aztán kikutattál, hanem átírod. Uh-huh. Tehát szóval az Eszterházinak van egy ilyen mondása, biztos nem sikerül idézni, nem pontosan, hogy kutya nehéz úgy hazudni, hogy az ember nem ismeri az igazságot. Tehát, hogyha még ha át akarod az egész sztorit is írni, legalább tudnod kell, hogy mi a sztori.
Mi a véleményed most a gasztronómiáról, meg a gasztronómia történelemről jutott az eszembe, hogy, és pont azért, mert a minap, bár nem is tudom melyik közösségi platformon, láttam egy srácot, amelyik a Gordon Ramsay főzéseit kommentálta, vagy kommentelte, és teljesen ki volt akadva azon, hogy milyen hülyeségeket csinál, miközben a mondjuk 10 évvel ezelőtt egy Gordon Ramsay még azon volt kiakadva, sőt, de hát ez Magyarországon is ugye a Laci bácsinak a főzés tévéműsorain szörnyülködtek az akkori újvonalas gasztró huszárok, akik most meg már megint úgy néz ki, hogy kezdenek kimenni a divatból, tehát hogy olyan fokon gyorsult föl mondjuk a gasztrokultúra is.
Az a baj, nem a gasztrokultúra gyorsult föl, hanem valami, ami a gasztrokultúrának a helyén van. Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy ez például a magyar vendéglátáson baromi jól látszik, hogy a magyar konyha nincs. Tehát az gyakorlatilag meghalt. Tehát van az egyik oldalon ez a fine dining,
igen.
Oligarha konyha, és a másik oldalon van a rossz értelembe vett hagyomány, és a kettő között van egy hatalmas nagy űr, vagy inkább szakadék, uh-huh. aminek a helyén a magyar konyhának kellene lenni. Amiről te beszélsz, az mondjuk ez a Laci bácsi féle retro, és a fine diningnak az összeütközése volt mondjuk 10 évvel ezelőtt, amikor a fine dining ugye jött a gasztroforradalommal, és kiadta a jelszót, hogy hagyomány és evolúció, ami szerintem egy baromi jó jelszó volt, egyetlen egy probléma volt vele, hogy a hagyománnyal tulajdonképpen nem nagyon foglalkozott.
Mm-hmm, igen.
Ez egyébként nem csak az ő hibája, hanem annak az egész struktúrának a hibája, amíg a hagyományt nem tisztázzuk, amíg nem emeljük be a gasztronómiát a kultúrába, amíg megengedjük, hogy a gasztronómia helyett egy ilyen fosfőzelék legyen, egy ilyen trashből, celebből, bulvárból kavart valami, addig ez nem fog előre menni. Addig azt látod, hogy Budapesten például elesett a magyar konyha. Tehát ha megkérdezik tőled, amit tőlem ugye elég gyakran meg szoktak kérdezni, hogy jön a nagymamám Szingapúrból, vagy az unokatestvérem New Yorkból, stb. El szeretném vinni egy olyan vendéglőbe, ahol nagyon jó minőségbe, de magyaros, hagyományos ételeket lehet enni, akkor széttárom a kezemet, és azt mondom, hogy ha találsz ilyet, akkor szóljál nekem is, mert biztos, hogy van ilyen egyébként, de hogy az a kivétel, ami erősíti a szabályt. Ha Olaszországba elmész vendéglőbe, úgyhogy nem nézed, nem gasztrogájdok alapján mész el, hanem csak úgy ténferegsz Toszkánába, vagy Rómába, vagy Nápolyba is be, 10-ből 9-szer biztos, hogy 4-es fölé fölött lesz. Uh-huh. Tehát teljesen tisztességes az a... Magyarországon pont a fordítottja, vakon bemész 10 helyre, abból 9 biztos, hogy ez a fritőzcsárda, ez a rossz értelembe vett főzelékfaló, stb. Lesz. Gyakorlatilag sokkal magasabb áron, mint mondjuk az olasz vagy spanyol hasonló ilyen piroskockás terítős éttermek. Tehát itt egy szemléletbeli váltásra lenne nagyon régen szükség. Nem tudom, hogy túl vagyunk-e már azon, hogy ez még lehetséges. Lehet, hogy már elveszítettük ezt a hagyományt, ezt a kultúrát, ami a magyar konyha, és ki tudja, hogy a hanyadik ilyen hagyományt és magyar konyhát veszítettük el, mert ugye ez az időbe visszafelé menve, ez az íróknak egyébként mániája volt, hogy csak most két példát mondjak, a Mikszát, meg a Jókai, ugyanígy azon kesereg a saját idejébe, hogy meg kéne írni azokat az ételeket, amik az ő gyerekkorukban a magyar konyha gerincét képezték, és az ő felnőtt korukra gyakorlatilag elvesztek, és kivesztek, de mégse írták meg, ugyanis ugye Magyarországon egy írónak gasztronómiával foglalkozni, tehát kultúrán kívüli területre tévedni, ciki. Ez mondjuk Franciaországban már nagyon régen nem így van, tehát az európai kultúra, vagy az európai gasztronómiának az odüsszeiáját, azt alapkönyvét, bibliáját, azt Alexandre Dumas írta meg valamikor az 1860-as évek végén, tehát az sem most volt, ez a nagy konyhaszótár, amiben nem csak a francia konyha szintézisét írta meg, hanem rengeteget kacsintott ki Európába, tehát ő rengeteget utazott, főleg azért Európába, de Észak-Afrikába is, meg erre-arra, és akkor ő ezt egy hatalmas nagy alapvetésben megírta. Tehát ott már akkor is a kultúra és a civilizáció része volt a gasztronómia, akkor ott már sokféle gasztronómiai korszak lezajlódott, és ő ezt egyesítette egy nagy könyv, úgyhogy neki nem volt ciki ez, íróként ezzel foglalkozni. Mai napig ugye én is, ugye azt hiszem ez a Krúdinak a szava volt, hogy hát én csak olyan levesíró vagyok. Én számtalanszor megkapom ezt, mert ugye egy sznob azt látja belőlem, hogy én egy kultúrán kívüli dologgal, egy pinf, egy bulvár, egy celeb, egy trash dologgal foglalkozom, miközben én azt szeretném, hogy ezt valahogy beemelni az irodalom és a többi kulturális dolog mellé.
Hát igen, Franciaországban minden mai napig meg a történelem során bármikor valóban művészet volt a gasztronómia, és mindig csodálattal néztem azokat a francia főzős műsorokat, amikor megcsinál valami tányért, és akkor van az embernek az érzése, hogy de szép, ez készen van. És akkor még benyúlik egy kéz, és még csinál vele valamit. És akkor azt mondom, tényleg, ez kellett ide, most készen van. És akkor csinál még valamit, és ezt a 10-szer így eljátsza, akkor én már azt hiszem, hogy réges-rég készen van, és azt látom, hogy művészet, amit csinál. És hát ez persze...
Hát igen, ugye mondjuk a francia konyha az még rusztikus állapotában is egy elég bonyolult konyha, mondjuk szembe az olaszszal, hogy minél délebre mész, annál minimalistábbá válik, de én alapvetően ehhez nem értek. Tehát én nem a főzéssel foglalkozom, hát nagyon sokszor szembe jönnek emberek, és kérnek tőlem egy receptet, és mindig mondjuk, hogy én nem vagyok szakács, nem értek a főzéshez, nem is tudok főzni, tehát hogy egy átlagos házi embernek a repertoárját tudom, azt, amit a a családom, meg a barátaim, meg én szeretek, ez nyilván mondjuk egy ilyen régi alföldi konyha a gerince ennek a konyhának, szügyig a paprikás szavban, de hogy én ehhez nem értek, én a magyar gasztronómiának a múltját próbálom kutatni, főleg azt a fajta múltját, ami valamilyen érintkezésben van mondjuk az irodalommal, a történelemmel, egyáltalán valamiféle kultúrtörténettel.
Nem is tudom, hogy miért kezdtünk egyébként a gasztronómiáról beszélgetni.
Hát mert rám néztél, és rögtön a pacal jutott eszedbe, tehát, hogy én nem levesíró vagyok, én a pacalíró vagyok, tehát szembe jövök az utcán, senki nem az új regényemről kérdez, hanem az, hogy kell-e fokhagyma.
Isten bizony, nem volt ilyen szándék, amikor behívtalak
téged. Semmi probléma, tehát hogy az írókból, tehát minden író előbb-utóbb belekerül valamiféle fakba, valamiféle fiókba, hogy azonosítható váljon. Én sajnos, vagy hál' Istennek ebbe a fiókba kerültem.
Képzeld el, hogy nekem nem ez jut eszembe rólad legelsőként. És azért is csodálkozom, hogy erről kezdtünk el a műsor elején beszélni, mert nekem az jutott eszembe, hogy a Cserna Szabó Bandi ilyen kicsit tényleg, ahogy te is mondod, egy ilyen outsider, aki rohadt jól ír, de nagyon jól érzi a trash-t, és egy kicsit ilyen forradalmár jellegű, vagy formabontó jellegű srác, tehát hogy ez élt az én fejemben. Csak amikor ez a kép kialakult el rólad, hát az már 15 éve volt, vagy 20 bennem, és akkor...
És azóta megöregettem.
És képzeld el, hogy igen. De nem te, hanem én is, meg úgy, tehát hogy ilyenkor szembesül azzal az ember, amikor be akartalak hívni a műsorba, mondom, na megnézem, hogy akkor mi van veled, ugye az ember ilyenkor azért gyorsan próbálja összeszedni, hogy mik történtek veled az elmúlt évszakban, és azt néztem, hogy hát én idén töltöttem be, te jövő év elején fogod, ha jól tudom betölteni a kerek évfordulót. És akkor ez nem rád nézve, hanem én saját magamra
rád,
nézve.
Ez csak rád nézve, ugye? Kellemetlen. Ez csak rád nézve kellemetlen szerintem.
És ehhez képest meg itt összefutottunk az utcán, és azt mondtam, hogy nagyon nincs akkora baj, hát baseball sapkában meg ilyen tökézék, ilyen pesti srác küllemű formával találkoztam újra, úgyhogy megnyugodtam.
Köszönöm szépen.
Térjünk rá a versre, amit hoztál, aztán majd meglátjuk, hogy utána merre fogunk tekeregni, lehet, hogy megint elmerülünk a pacal pörköltökbe, de nem biztos. Ami nagyon izgi volt, és ilyen nem találkoztam a műsor folyamán, ez most már közel a 30. ilyen beszélgetés, ami egy ilyen kis verses portrébeszélgetés, hogy valaki zenét is küldött a vers mellé. És most még nem akarok rögtön a versről beszélni, csak arról, hogy neked honnan jött ez a gondolat, vagy mi ez az ötlet, vagy szándék, hogy a ma hozott versed mellé párosítottál egy zenét, ami még csak nem is metál.
Igen, igen. De hát ezt ugye kevesen tudják a metálosokról, hogy azért a rendes metálos nem csak metált hallgat, tehát hogy én például elég sok komoly zenét hallgatok, meg mondjuk punkot, meg egyébként meg mindent, tehát hogy mondjuk pont annyira szeretem a Frank Zappát, mint mondjuk a Slayert. De hát, hogy ezek is ilyen sztereotípiák, amik kialakulnak az emberről. Na most én azért vagyok bajba ezzel a beszélgetéssel, mert én baromira nem értek a versekhez, tehát az egész lírához. Tehát amikor például a Hévíz folyóiratot csináltuk és szerkesztettünk, akkor ez nagyon élesen szét volt válva, hogy a Szálinger Balázs csinálta a vers szerkesztést, meg mindent, ami a verssel kapcsolatos volt, a költőkről szóló eszéket, stb. Én abban abszolút nem pofáztam bele, ahogy ő se a prózáról. Uh-huh. És többek közt azért választottam hozzá zenét, mert egyrészt nekem ugyanazt jelenti, ez a vers, amiről beszélgetni fogunk, ez szerintem nem nem igazából vers, hanem túl van azon, szerintem már ez zene. Tehát itt már nem a szavakról van szó, hanem valahol a szavakon túl vagyunk, ugyanúgy, mint a zenében. Tehát ez a, szerintem a művészetnek a legmagasabb síke, ez már a, ez a desztillált művészet, tehát ez túl van a prózán, ami nagyon is prózai. Úgyhogy, és ahhoz se értek. Tehát, hogy azért szeretek nagyon zenét hallgatni, meg verset olvasni, mert egyikhez se értek, fogalmam sincs, hogy mi történik velem, meg úgy egyáltalában. Prózát azért nagyon nehéz olvasnom, mert valamennyire értek hozzá, reggeltől estig azt csinálom, vagy novellát írok, vagy regényt írok, vagy eszét írok, vagy nem tudom, mit csinálok, és miközben olvasom, nagyon nehezen tudok kiszakadni abból, hogy ezt ilyen szakmai szemmel olvassam, hogy ezt én hogy csinálnám. Szerintem ez sok. Ezt a jelzőt én nem itt csináltam volna, én itt abba hagytam volna, én még itt folytattam volna. Tehát állandóan megy bennem egy másik, és nem tudok ellazulni benne, és, vagy sokkal nehezebb ellazulnom, és csak így engedni azt, hogy így menjek, és emelkedjek, és szálljak, és élvezzek. Hanem állandóan azon agyalok, hogy akkor most ez most mit csinált pontosan, tehát ezt hogy csinál, lehet, hogy én nekem is így kéne csinálnom, ezt a mondatot biztos el kéne lopnom, de úgy, hogy átalakítom, stb. Ez jár a fejem, amikor verset olvasok, akkor teljesen ki tudok így kapcsolódni. Tehát például a komoly zene, az nekem azért nagyon-nagyon-nagyon nagy élmény, mert semmit nem értek a komoly zenéhez, fogalmam sincs, hogy mi történik, és amikor például voltam a Hámori Máté nevű karmester barátom meghívott a Zeneakadémiára, és volt Liszt, meg Stravinsky, amit Stravinskyt baromira szeretem, szerintem az metál, néhány darab az teljesen metál. Igen, már kamaszkoromban is a metálok közé soroltam, és akkor még csak kazettáim voltak, de volt Stravinsky kazettám, és ültem ott, és ugye neki az a technikája, hogy előtte mond egy 4-5-10 mondatot, ilyen kis szerbantali eszenciát, hogy mi fog történni, mire kell odafigyelni, mi a története ennek, mi a szerzőről, amikor írta, stb. És akkor hirtelen rájöttem, hogy milyen az, amikor úgy hallgatsz egy zenét, hogy úgy nagyjából érted. Tehát, hogy elmondta, hogy akkor ezt, és akkor az is egy nagy élmény volt, de akkor már abszolút az agyammal próbáltam feldolgozni, hogy most ezt most...
Ez most az, amiről beszélt.
Igen, most a Lisztnél most jön a Faust, most megszületik, most meghal, most izé, stb. Tehát, hogy ez lehet, hogy jó, de lehet, hogy nem, lehet, hogy jobb, lehet, hogy rosszabb, nem tudom, biztos, hogy nagyon más. Tehát nekem a szóval se zenei hallásom nincsen, se ilyen lírai hallásom nincsen, úgyhogy hogy nekem ez egy teljesen szűz terület.
Na, de ez tök jó. Tehát, hogy ezzel a...
Neked jó, nekem nem annyira, de
így maradtam. Tudod nagyon jól, hogy akkor, ha most ki szeretnél kapcsolódni, akkor elővesz egy verses kötetet, vagy előveszel egy Stravinskyt, vagy nem tudom.
Igen, szóval ez a vers, ez a vers, ez nekem, amit hoztam, ez nekem teljesen zene. És nem is nagyon, tehát hogy nem is nagyon tudok foglalkozni a szavakkal, mert nem érzem úgy, hogy a szavaknak van egy azon kívül egy jelentősége, mint hogy hangszerként működne.
Ez a vers, amit hoztál, ez kifejezetten ráadásul pont ilyen, amit szinte tényleg szavanként kell fogyasztani. Nekem legalábbis ez volt a benyomásom erről, amikor először találkoztam vele. Sokan utálják is pont emiatt.
Ezt a verset?
Hát igen.
Még nem találkoztam ilyennel, hogy aki utálta volna ezt a verset. Igaz, olyannal se találkoztam, aki szerette ezt a verset, tehát hogy szóval ilyen már nincs, hogy egyszer csak megállítják az embert mondjuk a Fény utcai piacon, és azt mondják, hogy uram, én Vörös Sándortól az Ablak az Ébe című verset nem tudom elviselni. Maga hogy van ezzel? Tehát, hogy, hát nyilván ez is ugye ezekről versekről már nem nagyon szoktunk beszélni sajnos.
Nem,
tehát
ez hát ez teljesen kihullott.
Hát de nem azért, hanem teljesen kihullott a... Tehát ugye ez a novella is ilyen, hogy, meg a vers is ilyen, hogy gyakorlatilag még az olvasók figyelmén is kívül rekedt.
Igen.
Nem tudom, ha pár száz példányt el lehet adni egy fantasztikus költőnek, a kortárs költőnek a művéből, vagy egy fantasztikus novellisnek a könyvéből. Tehát én tudom, mert amikor megyek a kiadóba, és megkérdezik, hogy mi lesz jövőre, megint lesz egy szép vastag regény, és mondom, hogy hát nem, most egy szép vékony novellás kötet lesz, és akkor fogják a fejüket, hogy légy színe. Légy színe.
Itt most elmegyünk egy kis pihenőre, de utána jövök vissza a Csernaszabó Andrással.